szál magasba tóhattyúja. A buddhizmus irodalma.
Sado samaya man balaya mandr sado tino bar di jar drome ba sudo kayo me ba wa zbo kayo me ba wa anra do me ba wa zara sarda ma me jaya zara karma zda me zda shirak hon ha ho bangawan zara tadanga da mandr ma me manza mandr ba ma samaya sado Banzer sado samaya, man balaya, banzer sado tinova. Dita jutu me bawa, sado kayo me bawa, sabo kayo me bawa, anarado me ba. Sera zirda mami jaza, sera karmas zame, zidan jira karan hon ha ha ho, bangawan sera tadangan. Banzer mami manzan banzer ba, maha samaya sado ha. Banzer sado samaya, man balaya. Banzer sado dinova, tija tijo me bawa, sado kayo me bawa, sabo kayo me bawa, anurado me bawa, zara zirda mami jaza, zara karma zame, zidan shira karo hon ha ha ho, bangawat, zara dadangada, banzer mami manzan, banzer bawa, maha samaya sado.
Kalu Rinpoche, a tibeti buddhizmus alapjai. 13. fejezet. Mahamudra. A Mahamudra tapasztalás és megközelítés valószínűleg az egész Buddha dharma kvintesszenciája. Ahhoz, hogy ez a lényegi megközelítés hatékony legyen, némi megértéssel kell rendelkeznünk a tudat természetéről, melyet a Mahamudra módszereivel próbálunk felfedezni. A Mahamudrának három aspektusa van. Az alap, az ösvény és az eredmény. Az alap Mahamudra a tudat természetének meglátásán alapuló megértés. Ezt az ösvény Mahamudra eljárásával kell segítenünk, amely a tudat természetének közvetlen megtapasztalása és az ahhoz való hozzászokás a meditáció által. Végül ott a Mahamudra eredmény aspektusa, mely a tudat természetében rejlő lehetőség valóra váltása. A meghaladó éber jelenlét e vonatkozása magában foglalja a dharmakáját, a szambogakáját és a nirmánakáját, mint a tökéletesen megvilágosodott tapasztalás különböző oldalait. Nem vezet jóra, ha felszínesen beszélünk a Mahamudráról. Nem szabad elsiklanunk a Mahamudra megközelítés e három aspektusának egyike fölött sem. Az alap Mahamudra magában foglalja a tudat természetének mély megbecsülését és megértését. Amikor azt állítjuk, hogy ez a helyes nézet, nem csak úgy félváról használjuk ezt a kifejezést. Igen gyakran azt mondjuk, hát nézetem szerint így és így áll a helyzet, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy alaposan meg is értettük, amiről beszélünk. Kijelenthetjük, hiszek az előző életekben, vagy nem hiszek a jövőbeli életekben, ám szavaink gyakorta nem a tapasztaláson és a helyes megítélésen alapulnak, hanem pusztán egy elképzelésen, amelyet szajkózunk. Az alap Mahamudra azt jelenti, hogy alaposan megértettük és helyesen látjuk a tudat természetét, a tudatét, amellyel dolgozunk, s amelyet igyekszünk felfedezni. Hogy mélyebben megértsük a tudat természetét, útmutatóként idézhetünk a hagyományvonal megvilágosodott mestereitől. A harmadik karmapa, Ranjung Dorje, írt egy ösztönző imát a Mahamudra megvalósításáért, amelyben így fogalmazott: nem létező, mert még a Buddha sem látta, de nem is nem létező, mert az egész szamszára és nirvána alapja és eredete. Nem ellentmondás kijelenteni, hogy a tudat nem is létezik, de nem is nem létezik. Egyidejűleg létező és nem létező. Vegyük fontolóra a kijelentés első részét, mely szerint a tudat nem létezik. nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a tudat megfoghatatlan. Az ember nem képes leírni vagy megtalálni. Nincs olyan jellemző, melyet különböző dolgoknak tulajdonítunk, és a tudatra is igaz. A tudatosság nem egy adott színben, alakban, méretben, formában vagy elhelyezkedésben nyilvánul meg. E minőségek egyikének sincs semmi köze a tudat természetéhez, tehát azt mondhatjuk, hogy a tudat lényegében mentes ezektől a korlátozó jellemzőktől. Még a tökéletesen megvilágosodott Szakyamuni Buddha sem talált semmi olyasmit, hogy tudat, mivel a tudatnak nincsenek azonosításra szolgáló jellemzői. Erre utalt Ranjung Dorje, amikor azt mondta, hogy a tudat nem létezik, mert még a Buddha sem látta. Akkor tehát a tudat nem létező? Nem, abban az értelemben nem, hogy ne történne semmi. Az, ami a zavarodottságot, a szenvedést, a frusztrációt és a szanszárában való létezés összes bonyodalmát átéli, nem más, mint maga a tudat. A tudat minden meg nem világosodott tapasztalás eredete, a tudatban megy végbe minden tapasztalás. Másfelől, ha az egyén eléri a megvilágosodást, akkor a tudat a megvilágosodott tapasztalás eredete, és a tudat juttatja kifejezésre a különböző káják meghaladó éber jelenlétét. Erre utalt Ranjung Dorje, amikor azt mondta, hogy nem is nem létező, mert az egész szanszára és nirvána alapja és eredete. Akár megvilágosodott, akár megvilágosulatlan létállapotról beszélünk, olyan létállapotról beszélünk, amely a tudatból merül fel, és amelyet a tudat tapasztal. Mi marad, ha a tudat nem is létezik, de nem is nem létezik? Ranjung Dorje szerint ez nem ellentmondás, hanem az egyidejűség állapota. A tudat egyszerre mutatja a nem létezés és a létezés tulajdonságait. Ha naívan kijelentjük, hogy a tudat létezik, akkor az egyik hibába esünk, ha pedig azt mondjuk, hogy semmi sem létezik, akkor a másik hibába esünk. Innen ered a középső útnak, vagy Madhyamakának nevezett fogalom. Megtalálni azt az egyensúlyt a két említett felfogás között, amikor mindkettő egyidejűleg igaz. A Buddhának a tudat természetére vonatkozó tanítása szerint ez a helyes nézet. A tudat nem létezik, a tudat nem létezik, hanem egyidejűleg létező és nem létező. Ez a középső nézet. Amikor a guru kijelenti ezt, esetleg azt mondjuk, rendben, ezt el tudom fogadni, ám ez vajmi kevés. Ez csak egy elképzelés, amely talán tetszik nekünk, egy fogalom, amely jó érzéseket kelt bennünk, de az ilyesfajta megértésből hiányzik minden valódi szellem és mélység. Olyan, mint egy folt, amellyel elrejti az ember a lyukat a ruháján. Egy napon a folt leesik. Az intellektuális megértés toldozott-foltozott valami. Pillanatnyilag megteszi, de végső soron nem vezet eredményre. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy az intellektuális tudás nem fontos. Nagyon is az, hiszen megadja nekünk a képességet, hogy elkezdjük személyes tapasztalattá alakítani mindazt, amit fentebb tárgyaltunk. Mindazonáltal a felszínes vagy intellektuális szintű megértést nem szabad összetéveszteni a közvetlen tapasztalással. Ahhoz csak a meditáció és a tapasztalataink folyamatos elemzése által juthatunk el. Az intellektuális tudás értéke az, hogy ugródeszkaként szolgál a mélyebb, intuitívebb átéléshez. Először tehát kijelentjük, hogy a tudat lényegileg üres, azaz nem írható le úgy, mintha valami dolog lenne. A tudat névvel látjuk el, de ezen kívül nem mondhatunk róla semmit, már ami a formát, alakot, méretet, színt, vagy az egyéb megkülönböztető jegyeket illeti. Azon túl, hogy a tudat lényegileg üres, Azt is állíthatjuk, hogy olyan, mint a tér. Amiképpen a tér, úgy a tudatosság is mindent áthat. A tudatnak nem okoz gondot elképzelni bármilyen adott helyet vagy tapasztalatot. Noha megkíséreltük jellemezni a jellemezhetetlent azzal, hogy kijelentettük, a tudat lényegileg üres, ez nem a teljes kép. Olyas valamiről beszélünk, ami a térhez hasonló, de nem tér, mivel ha tér lenne, nem tudat lenne, hanem tér. Olyan dologról beszélünk, amely minőségét tekintve nyilvánvalóan különbözik az egyszerű tértől. Nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy miközben ezeket a kifejezéseket használjuk, valami olyat igyekszünk jellemezni, ami kifejezhetetlen. Ez azonban nem jelenti azt, hogy közvetlenül nem tapasztalható.
Az ember lehet néma, de attól még meg tudja ízlelni a cukor édességét, bár nem képes elmondani valaki másnak, hogy milyen ez az édesség. Épp úgy, ahogy a néma embernek problémát okoz a cukor ízének leírása, nekünk is nehézségeket okoz a tudat természetének jellemzése, de megteszünk minden tőlünk telhetőt. Példákat és hasonlatokat keresünk, melyek képet adnak arról, hogy mit tapasztalunk. A tudat természetének másik aspektusa a fényessége. Rendszerint valamilyen vizualitással kapcsolatos jelentést tulajdonítunk ennek a kifejezésnek. Egy olyan égitest jut az eszünkbe, mint például a nap vagy a hold, amely ragyog és fény bocsát ki. Azonban ez csak metafora, melynek az a célja, hogy némi fogalmat adjon arról, amiről beszélünk. Ha kijelentjük, hogy a tudat természetét tekintve fényes, akkor az olyan, mintha azt mondanánk, hogy a tér megvilágított. Például lehet üres terünk, ahol nincs világítás. Ekkor ez a tér sötét. Van tér, de nem láthatunk tisztán. Teljes sötétségben nem történhet közvetlen tapasztalás. Ahogy tisztán látunk a megvilágított térben, épp úgy a tudat is lényegileg üres, és a megismerés lehetőségét mutatja. Ez a fényessége. Ez nem vizuális tapasztalás, hanem a tudat megismerésre, észlelésre és tapasztalásra való képessége. Továbbra is igyekszünk leírni a tudat természetét, azaz próbáljuk jellemezni a jellemezhetetlent. Most a tudat korlátok nélküli, akadálytalan, dinamikus természetéről beszélünk. Hasznos lesz, ha az akadálytalanság elemét finom és durva aspektusra bontjuk. Az akadálytalanság minőségének legfinomabb vagy legalapvetőbb szintje a tudat ürességére és fényességére irányuló éber tudatosság. A tudat lényegileg üres, és megvan az imént említett megvilágosító lehetősége arra, hogy megismerjen és tapasztaljon. A tudat akadálytalan, dinamikus megnyilvánulásának durva vagy közönséges vonatkozása a tudatos tapasztalás, mely, bár nem válik el az ürességtől és a fényességtől, például annak tapasztalása, hogy a formát formaként látjuk és ismerjük fel, a hangot hangként halljuk és ismerjük fel, és így tovább. Ez a tudat abbéli képessége, hogy tapasztalja a jelenségvilágot, megkülönböztessen, és erre a különbségtételre alapozva érvényes ítéleteket alkosson. Egy metafora ismét jó szolgálatot tehet nekünk. A tudat üressége az óceán, a tudat fényessége a napsütötte óceán, a tudat akadálytalan, dinamikus minősége pedig a napsütötte óceán hullámai. Ha a napsütötte óceán hullámait eseményként vagy helyzetként fogjuk fel, akkor nem arról van szó, hogy megpróbáljuk elkülöníteni az óceánt a hullámoktól és a napsütéstől. Azok egyetlen tapasztalás különböző vonatkozásai. E három vonatkozás egysége képezi a megvilágosodás magját, vagy lehetőségét, a tudat tiszta természetét. Az elhomályosulások, a nemtudás és a zavarodottság tisztátalansága elfedi azt, ami elidegeníthetetlenül a tudat természete. A tudat tiszta természete mindig jelen volt, és mindig jelen volt a tudatban az alapvető nemtudás is. A tudat lényegileg üres természetét sohasem ismertük fel annak, ami. A tudat lényegileg fénylő természetét sohasem tapasztaltuk annak, ami, s a tudat akadálytalan és dinamikus természetét, ezt a tudatosságot, ezt az éber jelenlétet sohasem tapasztaltuk közvetlenül annak, ami. Mivel a nem tudás eszintje olyan finom és alapvető, és mivel együtt létezik magával a tudattal, addig érvényes, ameddig a tudat érvényes. Ezt együtt felmerülő nemtudásnak nevezzük. Ahogy a tudat dinamikus éber jelenlétének megvan a fent említett finom és durva aspektusa, épp úgy a tudat nemtudásának is megvan a finomabb és a durvább vonatkozása. Már beszéltünk az együtt felmerülő nemtudás alapvető szintjéről, amely nem más, mint az, hogy nem tapasztaljuk közvetlenül a tudat üres természetét. Ez az együtt felmerülő nemtudás finom aspektusa. A nemtudásnak megkülönböztethetjük egy második szintjét is, amelyet megnevező nemtudásnak hívnak. Ez konvencionálisabb vagy viszonylagosabb nemtudás. Nem csak, hogy nem tapasztaljuk közvetlenül, például a tudat lényegileg üres természetét, de e tapasztalást ráadásul még helyettesíthetjük is az énnel vagy egóval. Az egyéni tudat, mint valami végső soron létező dolog, az igazság meghamisítása, mely a közvetlen tapasztalás hiányából fakad, és a megnevező vagy viszonylagos nemtudás példája. Hasonlóképpen, mivel nem tapasztaljuk közvetlenül a tudat világosságát és fényességét, kivetítünk valamit, ami a tudattól különbözik, egy tárgyat, mely különbözik az alanytól. Ez ismét a nemtudás viszonylagos szintje. Nem csupán a közvetlen tapasztalás hiánya figyelhető itt meg, hanem az is, ahogy valami dologgá torzul. Tehát a tudatban lévő elhomályosulás második szintje a nemtudásnak az az aspektusa, amely énként és másikként kezd megnevezni dolgokat. Mint hogy hiányzik a közvetlen tapasztalás, a meghamisítás, az alany és a tárgy közötti dualisztikus fixáció durvább szintjén megy végbe. Ha már kialakult ez a dualisztikus keret, akkor természetesen megjelennek az érzelmek, melyeket tettek követnek. A karmikus hajlamokat megerősítik azok a cselekedetek, melyek a dualisztikus ragaszkodásból eredő érzelmi zűrzavaron alapulnak. Ez az egész viszont az alapvető nemtudáson nyugszik, amely nem egyéb, mint az, hogy nem tapasztaljuk közvetlenül a tudat természetét. A tudat természete olyan, mint az üres tér, mint az ég, melyet pillanatnyilag ellepnek a felhők, a köd és a pára, s átmenetileg mindenféle esemény, jégeső, hóvihar, zivatar, mennydörgés és villámlás színhelye. Mindezek nem változtatnak azon, hogy az üres tér jelen van, az ég jelen van, időlegesen azonban elhomályosítják. A Buddha azért tette közzé a tanításait, melyek arra ösztönöznek minket, hogy válasszunk az erénytelen és erényes cselekedetek között, és gyakoroljuk a meditációt, hogy felszámolja tapasztalásunk elhomályosító és zavart keltő vonatkozásait. Ez lehetővé teszi, hogy a tudat inherensen tiszta természete nyilvánvalóbbá válhasson és feltáruljon, éppen úgy, ahogy a nap is szembetűnőbbé válik, ha a felhők lassan szétfoszlanak. A Mahamudra megközelítésének nincs párja. Ez a leghatékonyabb eszköz, mely gyorsan és közvetlenül előidézi az átalakulást. Ez a legerőteljesebb módszer, mely felénk billenti a mérleg nyelvét, felszámolja az elhomályosulásokat, és lehetővé teszi, hogy megtörténjen az említett megnyilvánulás. Jelenlegi helyzetünk az, hogy meg nem világosodott lények vagyunk, annak a következménye, hogy a nem tudás győzedelmeskedett a valódi éber jelenlét fölött. A Mahamudra viszont azt a folyamatot gyorsítja fel, amelynek során az éber jelenlét felülkerekedhet a nem tudáson. Amikor az alap Mahamudráról van szó, akkor mindenekelőtt elképzelésekkel kell szembesülnünk. Ennek a tanító jelenlétében kell megtörténnie, aki az átadás letéteményese, és pontosan be tud vezetni bennünket a Mahamudra megközelítésének elméleti alapját képező fogalmakba. Miután megkaptuk a tanításokat, és megértettük az elmondottakat, hazavisszük és elkezdjük alkalmazni őket a saját tapasztalásainkra. Így szólunk magunkhoz. Tehát a tudat üres, világos és akadálytalan. Mit tapasztalok, amikor a tudatot tapasztalom? Létezik? Vagy nem létezik? Megvizsgáljuk, mit mond erről a saját tapasztalatunk. Ez sokat segít egy olyasfajta gondolati keret kialakításában, amelynek alapján munkálkodhatunk. Noha nem a végső tapasztalás. A fogalmi megértés ugródeszka csupán, mert a Mahamudra alapeleme a spontaneitás és a természetesség, s amikor azt gondoljuk a tudatról, hogy üres, az még csak kimódolt, nem természetes helyzet. Ahhoz, hogy a tudat természetét közvetlenül megtapasztaljuk, meditációra van szükség. Tehát a Mahamudrának ezen az alapozó szintjén az elemző megközelítést, azaz intuitívebb megközelítés követi és szövi át, hogy ellazítjuk a tudatot a saját természetes állapotában. Itt képesnek kell lennünk arra, hogy elérjük a teljes ellazultság állapotát, amelyben nincsen tompaság, és nem terelődik el a figyelem. Nem objektív tapasztalásról van szó, amelyben a tudatot keressük, vagy a tudatra tekintünk. De nem is egy vak folyamat. Nem vagyunk magunkon kívül. Látás vagy nézés nélkül elidőzünk a tapasztalatban anélkül, hogy rátekintenénk. Ez az intuitív megközelítés alapelgondolása. Amíg a tudat a puszta éber jelenlét állapotában honol, nem irányítjuk sem erre. Nem tekintünk befelé, nem tekintünk kifelé, nem keresünk semmit, se itt, se ott. Egyszerűen hagyjuk, hogy a tudat elpihenjen saját természetes állapotában. A tudat üres, világos és akadálytalan természetét megtapasztalhatjuk, ha puszta éber jelenlét képzetektől mentes állapotában nyugszunk, miközben figyelmünk nem terelődik el, és az éber jelenlét szikrája sem vész el. A tudat tiszta természete a naphoz, a holdhoz, vagy valamilyen más világító égitesthez hasonló képet idéz az emlékezetünkbe. A tudat akadálytalan természete lehetővé teszi, hogy először elgondoljuk ezt a formát, majd elpihenhetünk ennek a formának a puszta érzékelésében, anélkül, hogy bármilyen további részletezésbe bocsátkoznánk. E forma tiszta éber jelenlétében időzünk. Tehát az ember úgy alakítja ki a Mahamudra megalapozó aspektusát, hogy időnként elemző vagy fogalmi megközelítést követ, melynek során megvizsgálja a tudatot, megpróbálja lokalizálni, jellemezni vagy meghatározni, máskor pedig intuitív megközelítést alkalmaz, melynek során a tudat teljes ellazulásának tapasztalatában a puszta éber jelenlét képzetek nélküli állapotában honol, amely megengedi, hogy a tudat természetének tapasztalata megjelenjen. A harmadik karmapa írt egy imát, amelyben kifejtette. A meggyőződés abból fakad, hogy világosan kijelöljük a gyakorlás kereteit azzal, hogy pontosan meghatározzuk a tudat természetét. Az alapozást az abból eredő meggyőződés fejezi be, hogy intuitív szinten valóban megtapasztaljuk és tisztán meglátjuk a tudat természetét. Az ima azt írja, hogy a meditáció nem más, mint hűnek maradni e tapasztaláshoz, méghozzá azzal, hogy figyelmünket folyamatosan a tapasztalásra irányítjuk, és elmélyedünk benne. Az ösvény Mahamudra a tudat természetéről szóló alapvető tapasztalás kifinomítása, és az arra fordított figyelem. Amikor hűek maradunk a tudat természetéről szerzett tapasztalásunkhoz, és kifinomítjuk azt, akkor egy bizonyos ponton megjelenik egy automatikus minőség. A tapasztalás anélkül történik meg, hogy előidéznénk vagy észrevennénk. A tudat figyelme igen kevéssé terelődik el. Amikor ez bekövetkezik, akkor az ember az ösvény Mahamudra szintjére lépett, amit egyhegyűségnek vagy egyetlen dologra való összpontosításnak neveznek. Ebben az esetben a figyelem gyújtópontja a tapasztalás egyetlen aspektusa, a tudat természetének tapasztalása. Hagyományosan három foka van ennek az egyhegyű tapasztalásnak. Gyengébb, közepes és igen erős foka. Ahogy a meditáció folytatódik, a következő tisztán meghatározható szakasz egyfajta spontaneitás, amelyben a tapasztalás már nem valamilyen erőfeszítés eredménye, ahogy a meditációra gondolunk, már is részesülünk a tapasztalásban. Az ember elkezdi felfedezni a tudat természetének hihetetlen egyszerűségét, mely teljesen mentes mindenféle bonyolultságtól. Erről is kapta a nevét a tapasztalás második szakasza, egyszerűség. Minden bonyolultságtól való mentesség. A hagyomány szerint ennek a tapasztalásnak szintén három foka van. Gyengébb, közepes és igen erős. Kezdetben az ember rövid és sűrűn ismétlődő időtartamokban meditál, és nem kísérel meg hosszú meditációkat, nem erőlteti meg a tudatot. Ám ahogy egyre több tapasztalatra tesz szert, és megjelenik az egyszerűség, a meditáció természetesen egyre hosszabbá válik. A gyakorló hamarosan az egy íznek nevezett szakaszba lép, amelynek során megtapasztalja a jelenségszerű létezés minden aspektusának lényegi minőségét. Rövidesen a forma látásának, a hangok hallásának, a szagok szaglásának, az ízek ízlelésének, az anyagok érzésének, a gondolatok elgondolásának, az éber jelenlét forma nélküli állapotainak és az éber jelenlét formával bíró állapotainak mind egyforma ízük lesz. Az e tapasztalások alapjául szolgáló lényegi természetet észleli, nem pedig felszínes tartalmukkal törődik. Ez az ösvény Mahamudra tapasztalásának harmadik szakasza, tapasztalásunk minden aspektusának egyetlen íze, amelynek megint csak különböző erősségi fokai vannak, amelyek inkább a tapasztalás spektrumának, mint sem világosan definiált szakaszainak tekinthetők. A tapasztalás spontaneitása teljességgel eluralkodik, s emiatt úgy tűnik, egyáltalán nincs szükség meditálásra. A tapasztalás anélkül jelenik meg, hogy a meditálás bármiféle gondolata felmerülne. Ez egy bepillantás, amely tovább erősödik, majd a tudat természetének valóságos megtapasztalásává válik, amelyben a meditáció gondolata egyáltalán nincs jelen. E szakasz legintenzívebb foka az, amikor a meditáció és a létezés egyé válik. Ezen a ponton nincs többé különbség meditálás és nem meditálás között, mert az ember szakadatlanul meditál. Ennek legteljesebb megtapasztalása az Ösvény Mahamudra negyedik szakaszának legerősebb foka, amelyet úgy neveznek a meditáción túl. Ez szakasz lankadatlan megtapasztalása az ember összes erőfeszítésének eredménye, maga a Mahamudra. Ez a kvintesszenciális tapasztalás, a tapasztalás tetőfoka a megvilágosodás és megvalósítás elérésének szempontjából. Fontos azonosítani a Mahamudra tapasztalás kontextusát. A hagyomány biztosít bennünket arról, hogy ostobaság minden olyan megközelítés, amely nem a saját megtisztulásunkon és fejlődésünkre irányuló erőfeszítésünkön, valamint a hiteles és képzett gurutól kapott áldáson alapul. Természetesen egy ponton spontánná válik a gyakorlás, és szinte második természetünké válik az erőfeszítés, hogy megtisztítsuk magunkat, és odaadást alakítsunk ki, hogy a gurunktól áldásban részesülhessünk. Ez azonban nem lesz önkéntelen mindaddig, amíg el nem érjük az egyszerűség tapasztalásának intenzív szintjét, a Mahamudra gyakorlatának második szakaszát, amikor a meditáció gyakorlata a megtisztulásunká, a fejlődésünké és a gurunk áldásában való részesedéssé válik. Kezd közvetlenül felfoghatóvá válni az, hogy a guru tudata alapvetően azonos a mi tudatunkkal, és egyre mélyülő éber jelenlétünk biztosítja az érdemek további felhalmozását, valamint az elhomályosulások és a negativitás további megtisztulását. Ekkor nincs szükség formálisan esedezni a gurunkhoz, meditálni rajta vagy odaadást ébreszteni iránta, hogy áldásban részesülhessünk, mert a meditáció gyakorlata visz bennünket magával. Amíg azonban nem érkeztünk el idáig, elengedhetetlenül fontos az erőfeszítés, amellyel megtisztítjuk magunkat, felébresztjük az odaadásunkat, és megnyitjuk magunkat a guru áldása előtt. Csak a jelenbeli fáradozásaink vezetnek el bennünket oda, ahol már nem lesz többé szükség rájuk. A meditáció gyakorlata a megtisztulás, a fejlődés és az áldásban való részesülés folyamatává válik.
Om Bandrasado, 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 Om Bandrasado.
Mai könyvrészletünket Kalu Rinpoche, a tibeti buddhizmus alapjai című könyvéből hallották, mely a Philosz kiadó buddhista könyvsorozatában jelent meg, több hasonlóan érdekes buddhista témájú könyv társaságában, melyek megtalálhatók a philosz.hu oldalon, és a kiadó szíves jóváhagyásával tesszük közzé.